Frany Tamás neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatója, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A beszélgetésünk első felében említett egy elképesztően nagy összeget, amit az Európai Unióban kifejezetten az agybetegségeknek a kezelésre, vagy az agybetegségnek a költségére fordítanak. Alapvetően ez a költség határozza meg, hogy például a nemzetközi és benne a magyar agykutatásnak is mik a legfontosabb célterületei?
Nyilvánvaló, hogy elsősorban ez, és az összeget ugye megismétlem, hát ha van, aki nem hallotta az első felét a műsornak, 798 milliárd euróról beszélünk, ez az Európai Unió ennyit költ egy évben csak az agybetegségeire, míg az öt következő legdrágább betegségre, a szívérrendszeri, a rák, a diabétesz, krónikus tüdőbetegségek és a reumatoid artritis, ezekre összességében 500 milliárdot. Tehát csak az agybetegség másfélszer annyiba kerülnek. Most ezt könnyű belátni, hogyha valaki belegondol, hogy egy rákos beteg, vagy egy infarktusos beteg viszonylag hamar meghal. Még ha egy családban születik egy skizofrén, ateista gyermek, ő leélhet egy teljes életet. És egy életen keresztül folyamatos gyógyszeres vagy orvosi ellátásra szorul, gyakran kivon egy családtagot a munkavégzésből, ezek mind hozzászámolódnak a költségekhez. Vagy az Alzheimer-kor akár 55-60 éves korában is elindulhat egy embernél az Alzheimer-kor, leélhet még 20-30 évet akár, és végig megint csak folyamatos gyógyszeres ellátás, folyamatos családi figyelem egy embernek a távol maradása a munkából. A tendenciák pedig, amit fontos kihangsúlyozni, és ami miatt nem csak Magyarországon vált prioritása az agykutatás, hanem Amerikában és az egész Európai Unióban is, az pedig a tendenciák és az előrejelzések. Ugyanis az Alzheimer-kor és minden egyéb demenciának az előfordulási aránya az a populáció idősödésével párhuzamosan nő. Ez azt hiszem nem igényel külön magyarázatot. A másik súlyos agyi betegség, amit a WHO számításai szerint is a 2020-30-as évek egészség-gazdasági szempontból legsúlyosabb betegségei lesznek, ez pedig a szorongás, pánikbetegség, depresszió, és ezeknek a különböző szomatikus következményei. Ezekkel kapcsolatban sincsenek túl rózsás kilátásaink, hiszen az egyik ok, ami meghúzódhat a szorongás és depresszió mögött, az az információ robbanás. Tehát az agyunk nem erre lett kitalálva, amikor az evolúció során elérte a jelenlegi fejlettségi szintjét, hogy mi folyamatosan mindenféle érzékszervünkön keresztül információval bombázzuk ezt a szervünket. Az ember hozzászokik ahhoz, hogy nagyon könnyen jut információhoz. Régen még meggondolta, hogy minek is nézzen utána, hogyha egészen a könyvtárig el kellett gyalogolni, és ott föl kellett lapozni ezt az információt. Ma már nem igazán gondoljuk meg azt, hogy mire fordítsunk külön figyelmet, hiszen csak annyi ideig tart az egész, hogy akár a mobiltelefonon, akár a számítógépen, laptopon, Google-ban vagy más search engine-eken utána nézek, hogy most ez hogy is van, mint van, stb. Ez viszont ahhoz vezet, hogy az ember nem társít kellő érzelmi impulzusokat, nem rendelkezik kellő motivációval sem, hogy azt a bizonyos ismeretanyagot megszerezze. Ha pedig az ismeretanyaghoz nem társulnak ilyen belső világból származó impulzusok, akkor ennek az eltárolása az bizony felszínes, felületes. És nem fog ezekből az így tárolt információkból egyetlen egy eredeti új gondolat sem kipattanni, hiszen nincs meg hozzá az a jó néhány kapcsolódási pont, ami szükséges az ember számára, hogyha valami kreatív gondolkodási tevékenységet folytat, és éppen az a feladata, hogy mit tudom én, megfejtse valamelyik betegségnek a patomechanizmusát, kellenének az eredeti új gondolatok. És a felületesen szerzett információ az nem fog összeállni valami eredeti új gondolattá. Tehát az emberek csak szörfölgetnek az interneten, felületesen raktározzák az információt, és csodálkoznak azon, hogy sikertelenek, hogy nem jön az új gondolat, nem jön az eredetiség, ez frusztrációt okoz. De a gyerekeknek is, akik nem pont a munkájukhoz, hanem csak bármi egyéb elfoglaltságukhoz gyűjtenék be az információt, ők is frusztráltakká válnak, ők is sikertelenek lesznek, jön a krónikus stresszállapot, krónikus stresszállapotnak pedig számos egyéb következménye, ide sorolnám akár még a depressziót, szorongást is. Ez pedig, ahogy az információs technológia fejlődik, ez megint csak úgy tűnik, hogy egyre súlyosabb egészségügyi problémává válik az embernek. Meg kell tanulnia élni ezekkel a lehetőségekkel, tisztában kell lennie az agyi kapacitásával, tisztában kell lennie azzal, hogy az agya miként is gyűjti, miként is kezeli és hasznosítja az információt, és csak ezeknek az ismereteknek a birtokában lesz képes a megfelelő információ szerzésre.
Egyébként az agy képes lehet ezekhez alkalmazkodni? Tehát most csak egy átmeneti állapotban vagyunk, és majd eltűnnek ezek a problémák, és az agy felülírja ezt, vagy felülemelkedik ezen, vagy folyamatosan számolunk el azzal, tehát az emberiség ezt az információ mennyiséget nem lesz képes feldolgozni problémák és egészségügyi hatások nélkül?
A biológiai alkalmazkodás az évezredeket, tízezer éveket venne igénybe. Hát itt nyilvánvalóan az evolúció során számos olyan eset említhető, amikor történt valami környezetváltozás, és akkor a populációban jelenlévő különböző genetikai variánsok közül az új környezethez legjobban alkalmazkodót részesítette előnyben a természetes szelekció. Ez a természetes kiválogatódás aztán megjelenik nyilván az adott faj különböző szerveiben, szervrendszereiben való különbözőségben, és akár mondhatjuk ezt fejlődésnek is. De itt nagyon sok generációváltásról van szó, nagyon sok véletlenszerű mutáció és kiválogatódásról, ez pedig ezer vagy tízezer évek. Tehát az agy biológiai alkalmazkodó képességére butaság lenne várni. De mi ugye értelmes lények vagyunk, nem kell, hogy megvárjuk azt, hogy majd valahogy biológiailag alkalmazkodik az agyunk, addig meg lehet, hogy meghibbanunk, vagy nem tudom én, mi történik velünk. Az egész civilizált társadalom majd szorongó, meg depressziós lesz. Mi nem kell, hogy hagyjuk az agyunkat, hogy ki legyen szolgáltatva ezeknek a természetes szelekciós folyamatoknak. Mi tudatosan meg kell ismernünk a mechanizmusait annak, hogy hogyan is befolyásolja negatív irányban ez az információ robbanás az agyunk működését. Hogyan lehetne ennek csak a pozitívumait élvezni? Ez mind-mind még nagyon sok munka, nagyon sok kutatást igényel, hogy erre pontosan rájöjjünk. Egy dolog nagyon fontos, hogy azt soha senki ne mondja sehol, hogy az agykutatók azt állítanák, hogy az információs technológiák fejlődését kellene visszafogni. Szó nincs arról, hiszen éppen az információs technológiák fejlődése az, ami többek között például az agykutatás robbanásszerű fejlődését és előrelépését is lehetővé teszi, hiszen olyan számú idegsejttel kell dolgoznunk, ugye az emberi agyban 100 milliárd körül idegsejt van, amelyeket nem lehet külön-külön vizsgálgatni. Itt az információs technológiákra, a bionikára, a számítógépes modellezésre van alapvető szükségünk. Tehát az információs technológiák igenis fejlődjenek, és fejlődnek is a maguk megfelelő tempójában. Itt nekünk azt kell megtanulni, hogy ezt hogyan használjuk ki az egyén és a társadalom javára optimálisan.
Ennek a technológia-technikai hasznosításnak az egyik ága lehet például az agyi pacemaker. A mai beszélgetésre készülve azt láttam több ezzel kapcsolatos írásban is, hogy ezt sokan áttörésnek tartják, hiszen ő sok mindenben talán eredményes utat jelenthet.
Hát én úgy gondolom, hogy ez leginkább csak a gyógyászati felhasználásáról lehet szó. Olyan felhasználásáról én még nem tudok, amelyik agyba építhető, akár memóriatároló chip lenne, ami memóriakapacitásunkat növelné, vagy az elraktározott memórianyomok előhívását facilitálná. Inkább a gyógyászati alkalmazások azok, amelyek egyre jelentősebbek. A mélyagyi stimuláció az Parkinson korban most már évek óta rutinszerűen alkalmazható, és nagyon eredményes, hihetetlen látni azokat a felvételeket, amikor egy ember, aki már lépni alig tudott, hirtelen tökéletesen elkezd járni, kelni, megszűnik a kéz remegése, és szinte teljesen normális és teljes életet tud élni, miután az agyának abba a szögletébe ültettek be egy krónikus stimuláló elektródát, amelyikről korábban az agykutatók és az alapkutatást, a felfedező kutatást végző agykutatók kiderítették, hogy ez az, ami nem megfelelően működik. Ez az az agyterület, amelyik dopaminnal látna el a striátum nevű agyterületet, és hogyha ez a dopamin kiesik, akkor bizony itt az agykérgi mozgás impulzusokat nem megfelelően kezeli az agyterület, és jönnek a különböző Parkinson tünetek. Hasonlóan eredményesen alkalmazzák már a mélyagyi stimulációt a különböző pszichiátriai betegségeknél, kényszerbetegségeknél elsősorban. De most már egy olyan chip kifejlesztése is az alkalmazás fázisába került, vagy kerülhet nem sokára, amelyik több perccel az epilepsziás roham bekövetkezte előtt detektálni képes azokat a szinkronizációs folyamatokat, amelyek majd epilepsziás rohamhoz vezetnek. És ha ezt az érzékelő időben detektálja, akkor arra is képes, hogy olyan impulzusokat bocsásson ki, ami ezt az abnormális mértékű szinkronizációt deszinkronizálja. Tehát le lehet állítani az epilepsziás folyamatot még egy olyan korai fázisában, amikor az illető viselkedésében még nem is lehet észlelni.
Elképzelhető, úgy az említette az imént, hogy az Alzheimer-kór meglehetősen nagy számossága van, és egyre nagyobb számosság lesz nyilván, hogy a társadalom idősödik. Az Alzheimer-kór kezelésében ez a módszer, vagy bármi más kecsegtet eredménnyel?
Az Alzheimer-kór molekuláris mechanizmusait már viszonylag jól ismerjük. És azt hiszem, hogy talán az Alzheimer esetében várható a legnagyobb áttörés a közeljövőben. Tudjuk most már azt, hogy melyik az az enzim, amelyik egy úgynevezett amiloid prekurzor fehérjét nem jó helyen hasít. Ezt úgy hívják ezt az enzimet, hogy beta-szekretáz. És ez a beta-szekretáz nevű enzim, ez egy olyan helyen hasítja ezt a fehérjét, hogy utána az a fehérje az olyan nagy mennyiségben keletkezik, hogy nem tud megfelelőképpen metabolizálódni, lebomlani, nem is tudja már a megfelelő funkcióját ellátni, hanem kicsapódik, és ilyen fehérje agregátumokat képez az idegsejtek között, ezek az úgynevezett Alzheimer plakkok. Erről lehet például, erről ismeri meg a patológus, hogy az illető Alzheimer kóros volt, hogy a halála után az agyból készített metszetek tele vannak, az agykéreg tele van ezekkel az Alzheimer plakkokkal. Na most tudjuk, hogy melyik enzim, mikor, hol hasít, mi lesz utána ezzel a fehérjével, hogy lesz ezekből plakk. Egy dolgot nem tudunk még, hogy mitől bolondul meg ez a beta-szekretáz nevű enzim. Miért hasít sokkal többször, sokkal több fehérjét, mint amennyi normális lenne? Miért veszi át esetenként a másik enzimnek a működését is? Most ez az induló láncszem, ez szerintem a kulcsmomentum. Hogyha erre rájönnénk, akkor jelentősen le lehetne lassítani, vagy egyáltalán az elindulását is meg lehetne akadályozni az Alzheimer folyamatoknak. Itt gyanú, az többféle van. Talán most az egyik leginkább terjedő hipotézis az az, hogy hipoxia miatt indul el ez a folyamat. Tehát az agy nem kap megfelelő mennyiségű oxigént. Az, hogy az agy vérellátása idősebb korban az gyengül, ez azt hiszem, hogy közhelynek számít. Az érelmeszesedés, különböző plakképződés az nem csak a szívkoszorú ereiben történik, és az vezet aztán infarktushoz, hanem az agyi erekben ugyanúgy lerakódhatnak ezek a plakkok. Tehát őriznünk kell az agyunk vérkeringésének az egészségét, és akkor ezek az időskori demenciák egyre később következhetnek be. Persze van az Alzheimer-kornak jó néhány genetikailag determinált verziója, ezek a familiális Alzheimer betegségek. Ez az összes Alzheimernek csupán 1-2% jelentik, de alapvető jelentőségűek voltak ahhoz, hogy az etiológiáját megértsük. Tehát ezekben a családokban, amelyeket ma már közismerten lehet genetikailag ismerni, ezeknek is a már feltárt enzimrendszereiben vagy fehérjeiben vannak olyan mutációk, amelyek elősegítik ezt a folyamatot. Ma már olyan egértörzseket is létrehoztak, ezekből most már a mi intézetünkben is van egy-két törzs, amelyet lehet vizsgálni, amelyekbe beültették ezeket a humán géneket, amelyek bizonyítottan kapcsolhatók az Alzheimer kialakulásához, és miután az egér expresszálja ezeket a humán géneket és humán fehérjéket, tökéletesen ugyanazokat a szimptomákat és agyi eltéréseket mutatja, mint az ember. Ez tehát egy kiváló modell lehetőség arra, hogy különböző fázisaiban vizsgálhassuk az Alzheimer-kort, akár anatómiailag, akár elektrofiziológiailag. Tehát egy élő Alzheimer betegből nyilván nem lehet elektródákkal elvezetéseket készíteni, meg nem lehet az agyából mintákat venni, mi csak a végfázist látjuk, amikor már elhunyt az Alzheimer beteg. De az állat modellben nyomon lehet követni az egész folyamatát, az egésznek az előre haladását, különböző fázisait, és abban bízunk, hogy így a primér kiváltó ok feltárására is hamarosan sor kerülhet.
Ha már itt az imént említette a civilizációs hatásokat, amelyek az agy különböző betegségeit magyarázhatják, vagy legalábbis okozóhoz szolgáltathatnak, a közelmúltban, ha jól tudom, akkor a Tudományos Akadémia publikált egy jelentést a könnyű drogoknak az agyon kifejtett hatásairól, és ebben számos úttörő megállapítás is megjelent. Ugye azt mondják, hogy a könnyű drogoknak nincs igazából hosszú távú hatása, erre száfolt rá ez a jelentés, ha én jól értem.
A felfedezésért Katona István felelős, aki intézetünknek egy csoportvezető és osztályvezető munkatársa. Amikor még az én doktorandusz hallgatóm volt, akkor kezdett el foglalkozni a kannabinoidok hatásmechanizmusával, a kannabinoidok receptorának szerepével, mert hogy ugye a kannabisznak a hatását azt az agyban lévő érzékelő fehérjék vagy receptorok azok, amelyek közvetítik. Ezt hosszú éveken keresztül vizsgáltuk, azt is igazoltuk, hogy ez a receptor nem azért van ott az agyban, hogy mi kábíthassuk magunkat marihuánával, hanem azért, mert az idegsejtek is szintetizálnak egy olyan anyagot, ami ezeken a receptorokon keresztül hat. Ezek a belső vagy endokannabinoidok. Na most ő független csoporttá vált az elmúlt, nem tudom, három vagy négy évvel ezelőtt, és ő viszi tovább ezt a kutatási témát, a kannabinoidok hatásmechanizmusával kapcsolatos témát, és ő volt az, aki a kokiban meghonosított egy bizonyos szuperreszolúciós mikroszkópot. A szuperreszolúciós technológiának kiagyalásáért egyébként 2014-ben Nobel-díjat adtak. Ő már a kezdetén felismerte ennek az óriási jelentőségét, és ezt a szuperreszolúciós mikroszkópot alkalmazta azokban a kutatásaiban, amelyekben a kannabinoid receptorok, tehát a kannabisz biológiailag aktív anyagának, a THC-nak a hatását közvetítő receptoroknak az eloszlását és működését vizsgálta. És az egyik legérdekesebb felfedezése, amit valóban mostanában közölt a Nature Neuroscience-ben, ami az agykutatásnak világon a legnevesebb lapja, amelyben le tudták fényképezni, meg tudták pontosan számolni ennek a mikroszkópnak a segítségével a receptorok számát az egyes adott idegvégkészülékeken, ahol ez a receptor szabályozza az ingerült átvívő anyagnak az ürülését. Azt is bizonyították, hogy ha patkányokon alkalmaznak egy úgynevezett rockfesztivál paradigmát, ami azt jelenti, hogy egy 4-5-6 napon keresztül egy olyan dózisú THC-val kezelik a patkányokat, amekkora dózist ugye per kilogram egy füvező fiatal egy rockfesztiválon naponta elfogyaszt, akkor ezeknek a receptoroknak a száma, ez hihetetlenül lecsökken. Most nem emlékszem a pontos adatokra, de talán akár 80%-kal is lecsökken, és ez viszonylag hosszú ideig ilyen lecsökkent állapotban van. Ez azért óriási probléma az agyműködés számára, mert ezek a receptorok nem véletlenül vannak ott. Azért vannak ott, hogy az agy endokannabinoidjainak a szignálját közvetítsék, ez pedig egy nagyon fontos szignál, mert az idegsejtek ezzel, ennek segítségével jeleznek vissza a rá inputot, rá bemenetet adó idegsejtek számára, hogy kösz, belőled már elég volt, nem kérek többet. Tehát ez egy visszacsatolás a bemeneti jelekre, hogyha ezeket a bemeneti jeleket egy optimális range-ben tartsák. Ez nincs, akkor nagyon-nagyon sok kóros működés előállhat az agyban. A bírálók első kör után azzal küldték vissza ezt a cikket, hogy hú, de nagyon érdekes, de milyen érdekes lenne megtudni, hogy mennyi ideig tart, mire visszaáll esetleg a normális receptor mennyiség, és hát Katona Istvánék elkezdték ezt is vizsgálni, és ez nyilván dózis függő is, de közel egy hónap, vagy ha jól emlékszem, akár 6-7 is volt, mire egy ilyen hosszabb és intenzívebb THC kezelés után az eredeti receptor szám, vagy azt megközelítő szám visszaállt.
Albert Einstein azt mondta egyszer egy hallgatója kérdésére, hogy a tudósok nyilván alapvetően a természeti törvényekben hisznek, nem szó szerint idézem a hosszú részt, de amikor az ember elmélyül meg kellően egy témában és látja a természeti törvények működését, akkor rá kell jönni, hogy kell valamilyen felsőbb erőnek lenni, ami ezt rendezi, ami viszont már a hit körébe utal. Ön mit gondol erről a hit és a tudomány kapcsolatáról?
Hát én úgy gondolom, hogy a kettő kiválóan megfér egymás mellett, hiszen a természettudományok azok csak arra vonatkozóan tehetnek fel kérdéseket, és tervezhetnek kísérleteket, kutatásokat, amelyek az anyagi világ részét képezik. De hogyha valaki egy olyan kérdést tesz fel, hogy vajon mi az élet értelme, vagy van-e az embernek egy téridő dimenziókon kívüli létre képes, vagy ilyen tulajdonságokkal rendelkező, vagy arra predesztinált komponense, mivel ez téridő dimenzión kívüli létező, ezeket csak feltételezni lehet, ezeket a téridő dimenzión belül az anyaggal foglalkozó természettudomány ezeket a kérdéseket fel sem teheti magának. Tehát, hogyha én elhiszem azt, hogy létezett az ősrobbanás előtt egy teremtő erő, egy teremtő szándék, akinek az akaratából a ma ismert anyagi világ létrejött, előállt, akkor ez abszolút hit kérdése, ezt senki se pró, se kontra nem tudja bizonyítani vagy száfolni. Ezért gondolom azt, hogy a hit kiválóan megfér egymás mellett a tudományokkal. Ezért is gondolom én azt, hogy joggal tekinthetem magam a természettudósnak, hiszen az általam vizsgált objektumot, ami az emberi agy, vagy hát akármilyen agy, én azt megismerhetőnek tételezem fel.
Egyébként az emberi agy, aki az emberi agy kutatásával foglalkozik, az többet találkozik ilyen jellegű kérdésekkel, mint aki mondjuk traumatológus?
Hát én nem gondolom, hiszen amit manapság akár a pszichiáterek, neurológusok, vagy az emberi agy működésével foglalkozó agykutatók kérdéseket feltesznek, ezek még hogyha kognitív funkciókkal kapcsolatos kérdések, vagy bármilyen magasabb rendű idegműködés, mentális képességek vizsgálata, például fMRI-vel, ezek is olyan az anyagi agy emergens tulajdonságainak és működési termékeinek a kutatással foglalkoznak, ami természettudomány. Lehet, hogy ezek esetenként komplexebb kérdések, mint ha valaki a patkány agyával foglalkozik, de hát én azt mondom, hogyha karrierem végére megtudom, hogy működik a patkány, hogy én már akkor is boldog leszek.
Frany Tamás, Bolyai Széchenyi és Prima Primissima Díjas neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatója volt az Aréna ma esti vendégen. Köszönjük, hogy elfogadta a kívásunkat.
Én is köszönöm.
Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Hlavai Rihárdot hallották, minden jót, viszont hallásra.